Bátrak előre is jöhetnek meg, még itt is van üres hely. Még csak kísérlet, hogy ahogyan én így beszélek, vajon ez jobb-e, vagy pedig érdemes az érességi. Ez jobb, ugye? Akkor próbálom ezt tartani, de nem biztos, hogy nem fogom néha elfelejteni, de azért hallani a különbséget, és én is visszahallom, hogy akkor ez jobb lesz így. Talán nem fognánk benne most énekbe, de mindenképpen egy kicsit csendesedjünk el, és készüljünk belsőleg nyitottságra. Jaj, Szentlélek Isten, szítsd fel bennünk szeretetet tüzét. Tégy nyitottál bennünket, hogy befogadjuk indítatásaidat. Így legyen. Amen. Regulában sokat olvashatunk a zsolozsmázásnak a zsoltárok beosztásáról, zsolozsmázásnak a formájáról. Aztán ugyan szoktuk mondani a három pillére a napnak, az óra, labóra, legere, tehát a lelki olvasmánynak is rendszeres, komoly időt ad. És ami most számomra ilyen nagyon fontos, annak is azért ott van a nyoma a regulában, és nagyon fontos, hogy ezt is így kiemeljük az imádsággal kapcsolatos fejezetekben, a 19. és a 20. fejezetet hozom még, ami a zsolozsmázás módjának és részletezésének végén van. Egyik az, hogy a 19. fejezetben hisszük, hogy Isten mindenütt jelen van. Ez a hit kell mindenfajta imádságban. Ez kell, hogy a hozzáállásunkat adja. És valamiképpen azt is, hogy őt szeretnénk az életünk középpontjában. Ő felé szeretnénk tekinteni. És azt mondja, hogy ez mindig ott kell lenni, minden napokban, de ez a hit legerősebb, és minden kételkedéstől mentes legyen, amikor az Isten szolgálaton veszünk részt. Aztán pedig a 20. fejezetben arról szól, hogy azt is tudnunk kell, hogy nem a sok szóban, hanem a szív tisztaságában és a könnyes töredelemben találunk meghallgatást. Ez, ami úgy érzem, hogy a belső imádság irányára hívja fel a figyelmünket. Megszervezi a közös életet, megszervezi a közös zsolozsmát, de aztán azt mondja, hogy ott is lehet maradni a ima teremben, és ez már nem szervezett, azt mondja, hogy ezért rövidnek és tisztának kell lenni az imádságnak, ha csak az isteni kegyelem ihletéséből hosszabbra nem nyúlna. Tehát ez már nem kötelező, ez már nem egy szervezett, hanem a belső odaadásunk, az élet állapotunknak megfelelő, a konkrét lelki állapotunknak is megfelelő ihletésre, belső hangra figyelve, kinek rövidebb, kinek hosszabb, de hogy ott van a regulában ennek is a iránya, hogy a zsolozsmázás a Lectio Divina mellett csak úgy Isten jelenlétében lenni, nem a sok szóban, hanem a szív tisztaságában. Azt tapasztaltam, hogy eljöhet az embernek egy olyan szakasza az életének, amikor úgy érzi, hogy nem tud elmérkedni, nem tud jól imádkozni. Bár ha őszinték vagyunk, akkor ez nagyon sokszor ott van bennünk, hogy mintha nem tudnánk jól imádkozni. És lehetséges, hogy ez egy választó vonal, és nem kétségbe kell esnünk, hogy nem tudunk jól imádkozni, hanem lehet, hogy ez meghívás arra, hogy a szavakon túlra lépjünk. És lehet, hogy egyszerűsödésre hív ez a tehetetlen állapot, és arra, hogy nem baj, ha nem tudsz összeszedetten elmélkedni, ha gondolataid szétszaladnak, elégedetlen vagy magaddal, ahogyan eddig tetted. Lehet, hogy ez egy meghívás arra, hogy tovább lépj, egyszerűsödjön az imádság, már ne akarjál semmit tenni, ne akarjál semmi eredményt felmutatni, ne legyen benned valami vágy, hogy milyen érzéssel és sikerrel kell fölállni az imádságból, hanem valamiképpen arra hív, hogy egészen ingyenesen, egészen elcsendesedve, a szavakat magad mögött hagyva csak úgy legyél az Isten jelenlétében. És azt is tapasztalom, hogy mintha erről talán kevesebb tanítást adnánk, kevesebbet beszélnénk, és ezért én most az egyensúly keresése miatt szeretnék erről többet szólni. Nem azért, mert a másik kettő nem olyan lényeges, meg lesz arról is szó, de minthogyha ezt éreztem magam életébe is, de így lelkivezetésben, sokszor mások életében is, hogy ebben kellene esetleg több támpontot adni, több segítséget, hogy aztán ki megtalálja a maga imaformájának teljes skáláját és egyensúlyát. Az is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a válságpontot, a krízist megkülönböztessük. Ha ebben a válságban azt érzem, hogy motivált vagyok az Istennel való személyes kapcsolatra, törekedni szándékommal erre, és mégsem sikerül, valahogy elégedetlen vagyok, ez lehet meghívás a továbbiakra. Ha azt érzem, hogy hanyagság, lustaság van a mögött, az elégedetlenség mögött, akkor lehetséges, hogy nem a tovább lépésre, hanem a lustaságom legyőzésére van szükség. És aztán az is lehetséges, hogy a konkrét pszichés állapotom miatt vagyok esetleg fáradt vagy szétszórt, ez is esetleg egy másik helyzet, de lehetséges az, hogy úgy érzem, hogy belsőleg tiszta vágy van bennem, motiváltság van, törekszem, odaszánom az időt, és mégsem vagyok megelégedve az eddigi imaformáimmal, ez lehetséges, hogy meghívás a tovább lépésre. Azt gondolom, hogy egy fontos a hozzáállás, a szándék, hogy azt mondom, hogy ezt az időt az Istennek szentelem, odaadom az időt. És kicsit úgy, mint ahogyan a régiek feláldozták a zsenge termésüket, vagy az elsőszülött bárányukat, és azzal az elégetéssel teljesen haszontalanná tették. Esetleg a hitetlen mondhatja, hogy milyen pazarló és milyen fölösleges elégetni, és semmire nem használja, de ezzel fejezte ki a régi ember, hogy egészen Istennek odaadja, lemond róla. Mi talán az időnknek az áldozatát tudjuk bemutatni, és amikor csak úgy csendben az Isten jelenlétében vagyunk, mondhatja megint egy kívülálló, hogy milyen értelmetlen és milyen fölösleges, de talán éppen ez fejezi ki azt, hogy semmi hasznot nem keresünk, hanem egészen Istenre szeretnénk figyelni. És ez azért, ha belegondolunk, emberi kapcsolatokban is helye van. Egy igazán szerető emberpárnak is van szüksége és ideje annak, hogy megbeszéljenek dolgokat, de lehetséges az odaadásnak és az egyesülésnek azok az idejei, amikor csak úgy jó együtt lenni, és elmaradnak a szavak, de az, hogy én mellette vagyok, azzal is kifejezhetem az én odaadásomat, az én ráfigyelésemet, és helye van az Isten kapcsolatunkban is, meg az emberi kapcsolatokban is ennek a csendes együttlétnek és jelenlétnek. Ugyanakkor, amikor kifejezem, hogy Istennek adom azt az időmet, ezzel valahogyan az önátadásomat és odaadásomat is kifejezem, és ugyanakkor az előbb említett Isten jelenlétére való figyelésben is benne van, hogy Isten nem csak körülvesz bennünket, hanem bennünk is lakik. És amikor befele figyelek, akkor ezt a hitet is felszítom magamban, hogy annyi szentírási mondata van Jézusnak, hogy aki az ajtónál állok, zörgetek, kopogtatok, és aki megnyitja, az én bemegyek, vele érkezem, vele lakom. A szent áldozásban is befogadjuk, de Jézus másén is mondja, hogy aki követi az én parancsaimat, az bennem él, és én ő benne. Tehát ez az egymásban való létnek a hite is. Hogy ez nem valami racionális, meg elképzelhető dolog, hanem tényleg a hitnek a dimenziója, hogy hiszem, hogy Isten közelebb van hozzám, mint mi saját magunkhoz. Megerősítésül egy másik regula fejezetből is, az 52. fejezet az imateremről szól. Ott is azt mondja, hogy az Isten szolgálat után mindjárt a legnagyobb csendben és Isten iránt való tiszteletadással távozzanak, hogy azt a testvért, aki esetleg még külön is akar imádkozni, a másik helytelen viselkedése ne akadályozza. De máskor is, ha valaki magában csendesen akarott imádkozni, egyszerűen menjen be és imádkozzék, ne hangos szóval, hanem könnyek között és bensőséges szívvel. De ha ezt megpróbáljuk, átéljük, és talán ez, ami a legtöbbször visszajött a válaszaitokba, hogy igen, odaadom az időmet, ott vagyok Isten jelenlétében, és mégis állandóan elkalandozom, és össze-vissza mennek a gondolataim, és mit csináljak a gondolataimmal. Azt gondolom, hogy ez emberi természetünk része, az Isten is tudja, hogy így alkotott bennünket, hogy csapongalak a gondolataink, és képtelenek vagyunk arra, hogy ne legyenek gondolataink. Persze vannak, amikor sűrűbb az életünk, meg sok minden foglalkoztat, van, amikor esetleg csendesebb, de az az Istentől sem elvárt, hogy egy órán keresztül, vagy fél órán keresztül semmi gondolatunk ne legyen, mert miért is lenne ez jó. De az lehet, hogy a szándékom az, hogy az Istennek adom, a hitem az, hogy az ő jelenlétében vagyok, és egyszerűen, amikor észreveszem, hogy elkalandozom, akkor elengedem azt, és újra visszatérek a jelenlétbe. Azt is sokan megfogalmazták, hogy hogyan lehet az Istenre figyelni, aki megfoghatatlan és nem tárgyszerű. Valóban nem lehet az Istent elgondolni. Minden kép már megint csak talán a fantáziánkat indítja el, és megint csak a gondolatainkat indítja el, és azt lehet mondani, hogy mindaz, amire gondolunk, mindaz, amit az Istentől kérünk, az az ő ajándéka lehet, de nem ő maga. És valahol a végső vágyunk, az nem ezt vagy azt kapni, hanem magát, Istent szeretnénk. Mint ahogyan egy emberi találkozásban is kaphatok tőle ezt-azt, de igazából az adását, a vele való egyesülést, mondjuk egy házasságban, az a teljessége a szeretetnek és a találkozásnak. Tehát talán azt is lehet mondani, hogy úgy vagyok, Uram, előtted, hogy vágyom arra, amit te vágysz nekem adni. És ő önmagát vágyik nekem adni, és nem ezt vagy azt. Tehát tulajdonképpen a nem választás, hogy nem megyek el a gondolataimra, nem foglalkozom most a tennivalóimmal, akármi eszembe jut, hogy jaj, jaj, ne felejtsen, azt gondolhatom, hogy az Isten tudja ezeket a dolgokat, most nem annak az ideje van, ha az fontos, majd akkor eszembe jut, most ez az idő egészen az Istené, és nem az Istenre gondolok, akit nem tudom elképzelni, vagy már amit elképzelek, az nem Isten, hanem egyszerűen a nem választásokkal, hogy nem megyek erre, nem megyek arra, hanem újra meg újra visszatérek. Ez a döntésem, ez a visszatérésem fejezi ki az Istennek az elsőségét most ebben az időben. És egy bármilyen imádság végén azt is sokszor tapasztalom, hogy megvizsgáljuk, mert néha elégedetlenek vagyunk, hogy ez nem olyan volt olyan jó imádság, vagy azt mondjuk, hogy nincsen most az a feltöltöttség érzésem. És igazából mindezek az elégedetlenségek arra utalnak, és én értelmem egy tesztelés lehetnek, hogy még valami üzletszerűség van bennem. Azt szeretném, hogy az Istennek odaadok fél órát, akkor ő adjon nekem jó érzést. Vagy ha odaadtam ezt az időt Istennek, akkor most valami jó gondolattal indulhassak tovább. Tehát nem kell ezt nézni. Igen, most ez így sikerült, ezt tudtam az Istennek adni, így tudtam most jelen lenni. Ebben nem kell semmi elégedetlenségnek lenni, hanem szabadon azt lehet mondani, hogy most ez így sikerült, holnap újra kezdem, újra próbálom. Én úgy szoktam, és ezt majd a délutáni káptalantermi imádságban, amikor én azt gondolom, hogy ízelítőt próbálnék erről a belső imádságról adni, majd ott is néhány bevezető gondolat után elcsendesedünk. Kellenek a bevezető gondolatok, kell valamiképpen az átkötés a hétköznapi tevékenységeinkből az Istennel való csend idejéhez, és aztán utána ez adja a szándékot, ez adja a motiváltságunk felszítását és a Szentlélek segítségül hívását, de utána aztán elengedjük a gondolatokat, és csak ezt tudom csinálni, hogy nem esek kétségbe, jönnek, de így mondanám, hogy nem avatkozom bele, nem kezdek párbeszédbe, nem is kezdek harcolni velük, hanem igen, ezek jönnek és mennek, mint a bárányfelhőket, elengedem, nem akarom elhesegetni, úgyse tudom a bárányfelhőket elhesegetni, nem is akarom megfogni és kielemezni, mert megfogni sem tudom őket, ilyenek a gondolataim, jönnek és mennek, és én visszatérek arra, hogy ezt most Istennek adom. Talán bizonyos képek is segíthetnek, hogy milyen is ez a várakozásom. Az egyik ilyen kép lehet, mint a hajnalt váró őr. Az őr, aki a bástyán van és a hajnalt várja. Régen nem volt neki órája, nem tudta pontosan a napfelkelte percét és másodpercét, de biztosan tudta, hogy eljön a hajnal. Ugyanakkor semmit sem lehet tenni annak érdekében, hogy előbb jöjjön a hajnal. Valamiképpen így vagyunk Isten jelenlétében. Biztos vagyunk abban, hogy ő van és betölt bennünket, de semmit nem kell beavatkoznunk, és nem is tudunk beavatkozni, hogy előbb jöjjön. Tulajdonképpen az is nagyon fontos dolog, hogy mi valamiképpen a találkozás legkülsőbb körülményeit tudjuk lehetővé tenni azzal, hogy jelen vagyunk, elcsendesedünk, de az már az Isten ajándéka, Isten kegyelme, az a bizonyos, amit mondok, hogy vágyok arra, hogy részesüljek, amit az Úr nekem készít. És aztán azt is szoktam úgy imádkozni így az elején, hogy Uram, amikor és ahogyan és amit akarsz, azt add meg nekem. És talán azt is lehet, hogy nem az akaratban is néha ilyen merevséget érzünk, ahogy neked tetszik, Uram. És nem tudom, hogy ez ma lesz, vagy holnap lesz. Nyilván egy hosszú út az életünk, az imádságos életünk is, és megint csak ne az eredményt akarjuk kicsikarni, hanem ez a nyitottság legyen, hogy amikor és ahogyan te akarod, Uram. Az mindenképpen fontos, hogy türelem legyen bennünk, önmagunk és Isten irányába. Ne akarjunk gyors eredményt, de az a tapasztalat, hogy az Istennek adott ingyenes idő, és az értelmetlennek látszó zsolozsmázás vagy imádságoknak is megvan az értelme. Nem mindig látjuk, csak hisszük. Számomra nagyon fontos az a apoftegma, a sivatagi atyáknak egy ilyen tanítása, hogy a mester a tanítványt egy fonott kosárral leküldi a tóra, hogy merítsen vizet és hozzon. Hát látja, hogy teljesen értelmetlen, de hát ő jó tanítvány akar lenni, hát megteszi a mester parancsát, lemegy, merít a tóból, de hát mire a kunyhóhoz ér, már teljesen kifolyt a víz, hát ezért a mester mondja, hogy próbálj meg másodszor, harmadszor, ő meg próbál alázatos lenni és megteszi, és akkor beérzi az egésznek az értelmetlenségét, és akkor a végén, a harmadik után rámutat a mester a kosár, hogy nézd meg, tisztább lett a kosár. És azt gondolom, hogy ez a fordulat is ott lehet a hitünkben, hogy sokszor értelmetlennek látjuk elégetni, odaadni az időnket Istennek, de ezen át hiszem és tapasztalom is, hogy tisztább lesz a szita. És úgy gondolom, hogy az 1500 éves benedeki hagyomány is egyfajta hitelesítője, hogy mennyi szívet meg tud tisztítani és Istenhez tud emelni. A hajnalt váró őrnek egy másik képét olvastam, ahogyan Kolumbusz megy nyugatra, és megint csak nem tudja, hogy mikor fog partot érni, nem tudja, hogy ő ugye Indiára gondol, de biztos volt benne, hogy partot fog érni, de hogy ez mikor lesz, egy hét múlva vagy két hét múlva, nem tudja. Mit tehet ő? Egyedül azt teheti, hogy tartja az irányt, nem bizonytalanodik el, nem fordul vissza, és tudja azt, hogy mást nem tehet és nem segítheti. még egy harmadik gondolat is ennek az odaadott állapotra, hogy amikor az ember hát egy orvos kezébe kerül és egy műtét előtt áll, persze sok félelem lehet benne, de alapvetően reménység is. És ha most azt gondoljuk, hogy az isteni orvos színe előtt vagyunk, akkor hihetünk abba, hogy nem egy pancserorvos lesz ez, nem valami hülyeséget fog csinálni, hanem tudja, hogy mitől akar megszabadítani, és mit akar nekünk ajándékozni. És ha az isteni orvos műtőasztalán fekszem, hát nem okoskodhatok a normál orvosnak se, hogy inkább itt vágjon, vagy inkább ott szúrjon. Semmi más nem tehetek, mint bizalommal átengedem magamat az isteni orvosnak. És ő tudja, ahogyan, amikor, amit te jónak látsz, tedd Uram. Ez a teljes önátadás, bizalom, és megint csak az, hogy semmit nem kell, és nem is tudok beleavatkozni a dolgokba. Csak az odaadottság az, ami jelen lehet bennem, és ez lehet megfelelő hozzáállás. Még majd fogok később is mondani képeket, de nem akarok így halmozni, hogy lassanként csepegjen inkább, és szivároghasson lefele. Szalézi Szent Ferenctől van egy gondolat. Kicsit, én most úgy gondolom, hogy nem valami szisztematikus elméletet építek fel, hanem inkább mozaikokat mondok, és kiki talán megtalálja azt a egy-két magot, ami számára fontos és tápláló. Tehát Szalézi Szent Ferenc azt írja, ha a szíved elkószál és szenved, óvatosan vidd vissza a helyére, s helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza, s helyezted Isten jelenlétébe, ha bár az újra és újra elszakadt, miután visszahoztad, akkor az életed beteljesedett. Szívesen felolvasom még egyszer. Ha a szíved elkószál és szenved, óvatosan vidd vissza a helyére, és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétére. S ha soha semmi más nem csináltál egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza, s helyezted Isten jelenlétébe, ha bár az újra és újra elszaladt, miután visszahoztad, akkor az életed beteljesedett. Megint arra mutat ez, hogy semmi más eredmény nem kell, csak ez az eltökélt szándék. És normális az, hogy elkószál, és elengedem, mint a bárányfelhő, és újra itt vagyok. Amit a mesterek még mondanak, hogy jó, megint csak segít a pszichénk, emberi teremtettségünk, végességünk, vagy testünk alkatából kifolyólag, segít, ha egy-egy szót ismételünk. Ugye ennek a hagyománya ott van a Jézus imádságban, lehet hosszabb is persze ez, a Jézus ima teljes hosszúsága, ugye ismerjük, hogy Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam bűnösen. De nyugodtan lehet, hogy ez egyszerűsödik bennem, hogy Uram irgalmaz, vagy lehet, hogy csak Jézus nevét mondom, a lélegzetem ütemére, hogy Jézus, Jézus. Vagy lehet, hogy más valaki a hálaszót mondja. És ez is olyan, amit ki kell próbálnunk, meg a tapasztalataink, meg az élményeink alapján, melyik szóhoz, ami így tudja hordozni az Isten felé való fordulásunkat és bizalmunkat. De azt mondják a mesterek, hogyha úgy rátaláltunk, akkor jó, hogyha ugyanamellett kitartunk, és nem hétről hétre váltogatjuk ezt a bizonyos szót, amit ismételünk. Ez a szó segít a jelenlétbe lenni, segít arra, hogy visszahozzuk a gondolatainkat, és mivel testből és lélekből vagyunk, ezért ez a szónak az ismétlése segíti a testi jelenlétet is. A test érzékelést is fontosnak tartják. Talán az imádság elején nagyon fontos, hogy jól helyezkedjünk el, hogy ne úgy, ami kényelmetlen. Tehát ideje lehet a térdelésnek és a leborulásnak is, de hogyha az nekem kényelmetlen, kellemetlen, akkor lehetséges, hogy a belső imádságban nem az az én megfelelő testtartásom, hanem egy egyenes derékkal való ülés, a kezemnek a gesztusa is kifejezheti, az összeszedettséget fejezem ki azzal, hogy összetartom a kezemet, vagy a térdemre nyitott tenyérrel fölfele a nyitottságomat, hogy én most ajándékra várok, befogadásra vagyok kész, tehát a test helyzetünk is kifejezheti az odaadottságunkat és ezt a lelki állapotunkat. A lélegzés pedig, hát megint egy nagyon izgalmas dolog, hogy az Istenről ugye nem tudunk kézzelfogható dolgokat mondani, csak képeink vannak, amik utalnak a láthatatlanra. Végülis minden szentség is ezt teszi, hogy a látható dolgok a víz, a lemosással, a szenny lemosásával, de az értető erejével is, mint nélkülözhetetlen az élethez, fejezi ki valamiképpen, hogy a keresztségben mi történik a kenyér, és hogy nem mindennapi süteményünket ad meg nekünk, mert a süteményből csömörünk lenne, de a kenyér az valami olyan csodálatos dolog, hogy 70 éven keresztül is naponta, vagy kétszer is nem unjuk meg, és én vagyok az élet kenyere. Tehát, hogy a földi dolgok az Isteniről próbálnak beszélni, és így a szent lelket hívjuk, a lélegzet, a fuvallat, a szél ott fúj, akar, a szél megint csak egy olyan, hogy nem lehet megfogni a levegőt, nem is látjuk a levegőt, de csak egy percig maradna ki a levegő, már is képtelen ennek lennénk élni. Tehát természetes az Isten jelenléte, nélkülözhetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan, és tulajdonképpen a lélegzet valami erről is beszél, hogy beszívjuk a friss levegőt, jöjj Szentlélek Isten, törzsd el híveit szívét, gyújtsd fel szeretettet tüzét, hisz a parázs is felgyullad a friss levegő, az oxigén révén. És ugyanakkor a kilélegzésnél pedig távozzon belőle mindaz, ami rossz, ami akadály. Tehát a lélegzésre való figyelés és az imádság elején nyilván nem kell állandóan erre figyelni, de annak az észlelése is segít, hogy jelen legyek, és megint csak beszélhet az Istennel való kapcsolatomra. Azt is tudom, hogy most így nagyon tömören mondok mozaikokat, és nyilván egy hosszú gyakorlást igényel, és sok tapasztalatot. Talán az is fontos, hogy legyen valaki vezetőm az imádság útján. Jó, hogyha van lelki vezetőnk. Nem szükséges mindig ennek a gyóntató atyával azonosnak lenni, mert lehetséges, hogy egy nővér, szerzetes nővér, vagy egy bölcs, idősebb testvér is tud nekem az imádság útján segíteni, hisz sokszor ezt tapasztalom, hogy nem könnyű papot találni, és sokszor mások is tudnak bennünket, hisz a lelki vezetés az ami olyasmit jelent, hogy a Szentlélek útján vezetni, és a Szentlélek útján vezetni lelki emberek is képesek, nem kell hozzá a papság szentsége, csak az a hit és bizalom kell, hogy ő rajta keresztül az Isten szólhat hozzám. És azt is nagyon sokszor tapasztalom, hogy már a készület egy ilyen beszélgetésre, hogy tudom, hogy van valaki, aki meg fog engem hallgatni, már az segít összeszedni, és már az segít reflektálni. És sokszor már a megfogalmazás nagyon sok mindenben előrébb visz. Tehát fontos, hogy legyen lehetőleg egy emberünk, akit mesternek, vagy olyannak látunk, akinek megoszthatjuk a tapasztalatainkat, és utat tud mutatni, akinek tapasztalata van az imádságban. Mert egyénileg esetleg hát eltévedünk, vagy elcsüggedünk, vagy hamarabb feladjuk. Másik nagy kísértés az a fáradtságunk, hogy belealszunk az imádságba. Mi nyilván kellemetlen, kínos is, és úgy érezzük, hogy nem gyümölcsöző. Hát az egyik lelkigyakorlatos könyvben van felállítva egy prioritási sor, ami szintén elgondolkoztató. Azt mondja, hogy az első prioritás az élet vezetésünkben az alvás. Hogy egyszerűen fontos aludni, és ha úgy döntünk, hogy fél órával előbb fölkelünk reggel meditálni, az oké, okay, de akkor fél órával feküdjünk le előbb este, mert különben gyümölcstelen lesz a dolog. Mert hogy alapvetően nem a töregedék időnket kell odaadni, meg van, aki azt mondja, hogy majd este akkor lesz csendes, és azt adom oda, de már belealszom, hanem valahol minőségi időt szeretnék az Istennek is adni, mint ahogyan minőségi időt szeretnénk egymásnak is adni, de ahhoz, hogy az minőségi legyen, ahhoz kipihentnek kell lenni, és nagyon fontos tehát, hogy az első prioritás az alvás. A második prioritás meg azt mondja a testmozgás, az egészségre való figyelés, és főleg hát sokan vagyunk, akik szobában ülünk, vagy irodában ülünk egy helybe egész nap. Nagyon fontos, hogy legyen sétára, mozgásra esetleg egy megállóval előbb szálljunk le a busszal és gyalogoljunk, ha már másra nincs lehetőségünk, de hogy legyen alkalmanként időnk, és lehet, hogy nincs napi ritmusa ennek, de legyen akkor heti ritmusa annak, hogy mozgunk. Aztán a harmadik prioritásnak mondja az imádságnak az idejét. Nagyon érdekes, tehát nem az első kettőnek, mert ezen első kettő nélkül az imádságunk hát töredékidőnek meg nem lesz jó. A harmadik prioritás az imádság. A negyedik prioritás, hogy idő a személyes kapcsolatainkra, hogy ne csak ügyeinket intézzük a házastársunkkal, a gyerekünkkel, hanem legyen rájuk is időnk. De látjuk azt, hogy mindezek az előzők nélkül nem tud működni. Nem tudok igazán odafigyelni a kapcsolataimra, ha nem figyelek Istenre, nem adok neki időt. Abból a csendből egész máshogy tudom odaellendékozni magamat. És hát Jézus is összekapcsolta az Isten szeretet, ember szeretet parancsát, de nyilván, ha nem épp a testünk, nem vagyunk pihentek, akkor mindez nem megy. És tulajdonképpen ötödiknek mondja a munkát. Mondván, hogy akár mi is a helyzet, a munkánkat úgyis rengeteget kitölti, és el fogjuk tudni végezni. Tehát nem baj, az utoljára marad, mert akkor is még épp eleget fogunk dolgozni a napi 24 órából. De nagyon fontos, hogyha mind az első négyet elhagyjuk, akkor a munkánk sem lesz olyan, amilyen. És sokszor a túlhajszoltságunknak az is oka, hogy mint a mérgezett egerek rohangálunk, de nem tudjuk pontosan. Elveszítjük a távlatunkat, elveszítjük a prioritásunkat, és a fontos és a lényegtelen dolgokat összekeverjük, a sürgőst és a fontos dolgok kavarodnak. Tehát pont az előző prioritások segíthetnek abba, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, és valóban a fontost és a lényeges tudjuk előrébb tenni, és tudjuk elengedni azt, ami lényegtelen. Most nagyon ezt a tétlen csendet emeltem ki, de nem azért, hogy csak ez legyen. Meg azt is jó tudnunk, hogy lehetnek olyan életszakaszaink, amikor ennek nem értünk még meg rá, vagy nincs alkalmunk, és lehetnek olyan szakaszok, amikor ezek nagyon kitölthetik az életünket. Tehát ezt is talán egy kísérővel való megbeszéléssel, meg önmagunkkal reflektálással lehet ezt így mérlegelni. De emellett nagyon fontos az is, hogy legyenek gondolati elmélkedéseink is. Tehát ugye akár a Szentírás olvasás, a lelki olvasmányok táplálják a gondolatainkat, a szívünket is, és tulajdonképpen az Istenről alkotott képünket. És ez az, amire most ebben a gondolatban el akartam jutni. Tehát fontos, hogy az Isten képünk is karban legyen tartva. Hogy nagyon sokféle Isten kép van, és az a büntető Isten kép, vagy a bíró, mint Isten, vagy az orvos, mint Isten. És nagyon fontos ez a bizonyos elvárás, van-e ottan, vagy az ingyenes szerető Isten, hogyan van ennek az aránya, az Isten hogyan anyánk, és hogyan atyánk, hisz férfi megfogalmazásban van, ugye atya az Isten, de ha belegondolunk a tékozló fiú történetében, ahol semmi elvárás nem fogalmazódik meg, hanem már eléje siet, nyakába borul, megcsókolja, és még semmit nem mondott a fiú, már ezt mind megtette, és csak utána szólal meg, hát ez teljesen az anyai befogadásnak, és nem az elváró szeretetnek a képe. De persze az utolsó ítélet Isten képe is ott van, aki éhes voltam, és én nem adtatok, tehát valamiképpen egy szintézis kell, de nagyon fontos, hogy karban tartsuk az Isten képünket, és a karbantartásnak hát az egyik legbiztosabb módja a Szentírásnak a rendszeres olvasása, és azon keresztül, hogy az Isten megismerjük. Ez azért nagyon fontos, mert megint csak bizonyos könyvek felhívják a figyelmet arra, hogy az a fajta belső imádság, amiről kezdtem beszélni, hogy Isten jelenlétébe teszem magamat, és várom őt, ebben van valami kiüresítés. És a kiüresítés nagyon jó akkor, hogyha az jó dolgok tudják betölteni. De az űr betölthető rosszan is, és tulajdonképpen a különböző, hát ilyen, tehát a New Age-el kapcsolatosan, meg reiki, meg különböző technikák, agykontroll, valamiképpen szintén foglalkozik a lélek kiüresítésével és betöltésével, de egyáltalán nem biztos, hogy azok, vagy sőt, nagyon sok minden nem jó modellel gondolkozik. Legfőképpen azt nem tartom bennük jónak, hogy úgy tűnik, hogy a technika eljárásmóddal én elérem a magam mindenhatóságát. Nyilván most sarkítom a dolgot, de valamiképpen az van benne, hogy én megvalósítom magamat. Míg a mi keresztény hitünk alapján és a Szentírásból táplálkozó istenképünk alapján arról van szó, hogy én kiüresítem magamat azért, hogy az Isten amikor és ahogyan gondolja, betöltse. Nincs hatalmamban, hogy mikor, nincs hatalmamban, hogy hogyan, de hiszem azt, hogy a legnagyobb szeretettel és a legnagyobb, leginkább az én javamra fogja ezt megtenni, de ő fogja ezt megtenni, és tőle várom, és nincsen hatalmamban az Isten, hogy mikor és hogyan cselekedjen. Tehát emiatt nagyon fontos, hogy karban tartsuk az istenképünket, és helyes istenképünk legyen, hogy ő a kezdeményező, és ő ajándékoz meg, és a technikánknak nem lett az a hozzáállása, hogy azzal mi kicsikarjuk, elérjük, eredményre jutunk. A technika az legfeljebb arra segít, hogy a randevúra készek legyünk. Nyilván, ha nem vagyunk ott a randevún, akkor nem tudunk találkozni, de hogy az, akivel találkozunk, az milyen virágot fog hozni, vagy mivel fog meglepni, és mivel ajándékoz meg, az a ajándékozó hatalmában van, és azt nem tudom birtokolni, befolyásolni. Talán így tudnám kifejezni, hogy nagyon fontos, hogy a kiüresítésbe ne akármi engedjek be, hanem az én Uramat, Krisztusomat. Lassan azért látom, hogy eltelik az idő. Még egy-két gondolatot mondanék, és aztán befejezzük. Ahogy mondom, ezek most felvillanások, és ha valamilyen utat én hosszan, gyümölcsözően szeretnék, akkor azt hát rendszeresen és évek hosszú során kell gyakorolni. Azt gondolom, hogy ezek most inkább hát érdeklődés, felkeltés, vagy hogy csábítsalak benneteket előre. Azokat a könyveket, amiket tegnap mutattam, ezeket itt hagynám itten. Ide tettem egy papírt is, ami minden könyv rajta van, és azt lehet, hogy akár itt belelapoztok, vagy elviszitek belelapozásra. Nyilván ezek a napok arra nem alkalmasok, hogy most könyvet akarjatok olvasni. Arra alkalmas, hogy felírjátok a könyvnek a címét, és ha valamelyik megtetszik, akkor beszerzitek. Meg ilyen könyvtárköri kölcsönzéssel, Sapienciától, meg mindenféle helyekről lehet ilyen vallási könyveket kölcsönözni is. És akkor, amelyik éppen megfog téged, akkor van aztán időd a hétköznapokban, és arra szólni kicsinként, hogyha sok az elfoglaltság, akkor nem kell kitűzni, hogy egy hét alatt át kell rágni egy ilyen könyvet. Van itt olyan könyv is, ami kifejezetten 52 meditáció azért, hogy az év minden hetére legyen egy. Tehát semmit nem a teljesítmény kényszer. Sehol se, ahol azt mondjuk, hogy teljesítmény kényszer, a kényszer már rossz. A túlterhelésben is a túl már rossz. Az normális, hogyha van teljesítményünk, de meg az is normális, hogy van terhelésünk, csak ott tévesztjük el, amikor a túl meg a kényszer erősödik bennünk. No, tehát inkább azt kérném, hogy esetleg már a következő emlékedésre hozzátok is vissza, hogy más is láthassa. Tehát ez a könyv megmutató nem olvasásra, hanem inkább kicsit belelapozásra, érdeklődés felkeltésre tettem ide ki. Tegnap nem hoztam, és ezt még ide teszem mellé. Ez nagyon érdekes, hogy nekem személyesen végül is a Jálics atya túl katonás volt, és valahogy túl szögletes, és nagyon érdekes, hogy a Mustó Péter atya, szintén jezsuita, ő maga azt mondja, hogy Jálics tanítvány, és nagyon hasonlókat mond, de számomra sokkal, sokkal puhább, vagy sokkal ölelőbb. Ennek ez a címe, hogy csendben születik az élet, ez is ilyen motto lehet számunkra, meg erre az imádságra. Tehát én azt gondolom, hogy a személyes alkat van, akinek az jobb, van, akinek amaz, van, akinek a Jommin, és ahogyan mondtam, hogy mindegyik ugyanafelé az Úr felé vezet. Tehát ne rivalizáltassuk és versenyeztessük őket, hanem inkább hát együtt. részesünk benne. Igen, és akkor még azt gondolom mondani, és azt így is van a napirendben, hogy a délelőttek csendben vannak, és élvezzük a csendet, és talán nincs is rettentő kánikula, de reméljük nem is esik az eső, tehát érdemes ki is menni a természetbe, és talán ez is segíthet az imádság felé, hogyha van időnk a természetbe, és az is segít gyakorolni ezt a Istenre való csendünket, hogyha a természetben is esetleg úgy menjünk, hogy egyrészt az is az Isten teremtő művének a jegyeit hordozza, ott is ő jelen van, és hogy a természetben is észlelem a madaraknak a csicsergését, a szél által a leveleknek a mozgását, de ne akarjak semmit megfigyelni, ne akarjak elemezni, hogy most vajon mennyi levendula terem ezen a területen, meg vajon hány litert adnak el, meg hasonló. Tehát, hogy mindig elindulnak a gondolataink ezeket, mint a bárány felől elengedjük, és hagyjuk, hogy milyen szép az a lila mező, vagy milyen szépek a madarak, és ez is segít az imádság felé, ha a természetben gyakoroljuk, tehát így mondanám, az észlelést, és nem a gondolkodást és az elemzést. Hát azt hiszem, most akkor ennyit gondolok, és akkor egy és egy negyed óra múlva újra találkozunk.
Köszönöm szépen, Ákos Atyának. Egy mondatot kérnék szépen a könyv, ezen könyvek mellett, ami által árusított könyvön, hogy mikor ma délelőtt reggel volt, és...
Hát a pontos időpontok most ebből elmondani, de a feleki teremtés van függesztve a nyitvatartás. Az esti órákban, tehát pontosan a vacsora környékén, igen, akkor a nyitvatartás meg holnap ugyanígy 4-9-kor. A kártyák is ott vannak, akik